a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos napi melegrekord és a napi csapadékrekord is szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Derekegyházon 37,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel tehát megdőlt a napi legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi napi szélső érték 37,6 fok volt 2000-ben Tiszaroffon. A legtöbb csapadék az északkeleti ország részben hullott, a Tokaj állomáson mért 121,3 mm-rel új napi csapadékrekord is született. Több ház is lakhatatlanná vált a Dunától keletre átvonult viharzóna okozta károk miatt, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-vel. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint országszerte 240 beavatkozásra volt szükség, jellemzően Jász Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar, Borsodabói, Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is. Sajókápolnán egy családi házba villám csapott, Búj településen két utcában jégeső rongált meg lakóépületeket, amelyek közül két ház lakhatatlanná vált, azokból 6 embert kellett kiköltöztetni. Ibrányban egy családi ház tetőszerkezete ugyancsak olyan súlyosan megsérült, hogy az ott lakó két embernek el kellett hagyni otthonát. Sok helyen pincék, alagsarok kerültek víz alá, a nyíregyházi kórház pincéjéből is jelentős mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak. Manfred Weber maga is elismerte, ő nem a kormányt, hanem Magyarországot támadja, egy ilyen emberrel nem lehet összefogni. Ezt írta Orbán Viktor legutóbbi Facebookra feltöltött videójához. A miniszterelnök szerint Weber egy hungarofób ember, aki gyűlöli a magyarokat, és Magyarországnak tudja be, hogy nem lett bizottsági elnök. Az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában, hangsúlyozta a kormányfő. Elmondta, azt tisztázta Olaf Scholz német kancellárral, hogy a Magyarország és Manfred Weber között fennálló konfliktusok nem német-magyar konfliktusok, és nem terhelik meg az együttműködést, hanem ez egy Brüsszel-magyar szembenállás. Magyarország olyan Európai Uniós elnökségi időszakot szeretne lebonyolítani, amely valóban képes arra, hogy feltámassza és a padlóról felállítsa az uniót, mondta miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs szerint ez olyan lehetőség, amit ki kell használni, hogy Európa erősebb legyen, és a magyar nemzeti érdeket minél jobban tudják uniós szinten is képviselni. Az igazgató Orbán Viktor a napokban Rómába, Párizsba és Berlinbe tervezett látogatásairól azt mondta, az elnökséget megelőzően minden elnökségi vezetés intenzív konzultációt folytat a legfontosabb tagállamok vezetőivel, tájékoztatja őket az elnökségi programról, politikai támogatást kér, ez történik most is. A politikai igazgató az illegális migrációról azt mondta, az minden országot másként sújt, vannak, amelyeknek már integrációs problémáik vannak ettől. Magyarország nem szeretne ilyet, ezért határvédelmi intézkedésekben gondolkodik. Utalt arra, hogy hazánk az uniós választások utáni időszakra időzítve kapta meg azt a bírósági döntést, amely soha nem látott mértékű bírsággal sújtja a magyar határvédelmi rendszert. Ebből látszik, hogy a brüsszeli bürokrácia továbbra is migrációpárti vélekedett. Jelezte, azon fognak dolgozni, hogy képesek legyenek együttműködni az elmúlt választásokon előre tört jobboldali erők, ebben kulcsfontosságú Olaszország és Franciaország szerepe. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost visz magával. Az ukrán-magyar határszakaszon 7352-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8730-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, közölt az MT-vel az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. 24 óra alatt két magyar turista is meghalt a Thesszalonikihez közeli turista paradicsomban, Neipóriban, a napok óta tomboló kánikulában. Egyre több külföldi turista esik áldozatul a görög forróságnak, az okokat már a tudósok is vizsgálják. A szélsőséges időjárás hatására erdőtüzek is pusztítanak Görögországban. végül az időjárásról. A folytatásban már sokat süt a nap, némi gomoly és fátyol felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, de sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you. együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Ördögűző tanfolyamon Rómában, interjú Gorán Jovicsics atyával, kánonjogásszal. A megszállottság nem egy nap alatt történik. Négy különböző szintje van az ördögi megszállottságnak, mondja Gorán atya. Az egyszerű kísértéstől kezdve a megkötözöttségen, az ostromláson keresztül a megszállottságig. Ezen a kurzuson megértettem, hogy az emberek, akik bármelyik fajta démoni fertőzöttség, elnyomás vagy megszállottság alatt élnek, rengeteget szenvednek. Ők a szegények legszegényebbjei az egyházban, és ezért az egyháznak számukra is megfelelő lelkipásztori segítséget kell nyújtania, figyelmeztet a kánonjogász. Az exorcizmus egy szentelmény. Ha pedig mentális betegségről van szó, ami kiszokott derülni az első pár interjúban, amelyet a plébános, valamint a későbbi stádiumban az exorcista a szakmai vélemény segítségével végez el, ezeknek a személyeknek is szükségük van az egyházra, és hogy emberi méltósággal bánjunk velük. A papok maguk is tudnak szabadító imákat vagy kisebb exorcizmust végezni. A nagy vagy ünnepélyes exorcizmust az Isten és az egyház nevében csak az ördögűző pap vagy egy pap püspöki meghatalmazással végezheti, hangsúlyozta Gorán Jovicsics atya a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, azt követően, hogy részt vett Rómában egy ördögűző tanfolyamon. Gorán Jovicsics professzor, szabadkai egyházmegyés pap, 2004-ben szentelték fel. 2012 óta szolgál az Egyesült Államokban. Az első négy évet Dél-Kaliforniában töltötte, és szolgálta a magyar, a német, a horvát és az olasz közösséget, amelyek pap nélkül maradtak. A lelki pastorális munka mellett kánonjogi tanulmányokat végzett. Az utóbbi hat évet a papnevelésben töltötte, a San Franciscói Szent Patrik szemináriumban, és tavaly óta Marylandben a Mount Saint Mary, a legnagyobb amerikai szemináriumban, ahol a pastorális nevelést vezeti, dogmatikát és kánonjogot tanít, valamint nevelőként és spirituálisként is szolgál. A budapesti Folia Theologica et Canonica folyóiratban publikálta kutatásait a következő témáról: a gyónási titok és a jelentési kötelezettségre vonatkozó törvénykezés, a visszaélések megelőzése és a vallásszabadság terén. Most hallgassák meg Gorán atyával készült beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Gorán Jovicsics atyát, aki a Délvidékről származik, de hosszú ideje az Egyesült Államokban végez szolgálatot, lelkipásztorként dolgozott a magyar közösségekben is, Los Angelesben többek között, de számos más helyen is, és jelenleg éppen Maryland, tehát a keleti parton, Washington közelében dolgozik egy papi szemináriumban. Gorán atya a közelmúltban Rómában járt egy ördögűző kurzuson, amelyet a Regina Apostolorum pápai egyetem szervezett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm minden hallgatót szeretettel. A közelmúltban voltam egy ördögűzi kurzuson Rómában, ami nagyon érdekes volt, és a szemináriummal kapcsolatos. mert ezt a kurzust én fogom tanítani a szemináriumban most az új akadémiai évben.
Miért fontos ez a papi szemináriumban, hogy ördögűzést is tanítsanak a leendő papjainknak?
Nagyon fontos a számunkra, hogy ellássuk azokat az embereket is, akik szenvednek egy ilyen fajta ördögi megszállottságról, és hogy nyújtsuk nekik is egy lelki gyógyulást. Nincs sok az ördög megszállott eset, nincs sok jelen, de mégis léteznek. És fontos, hogy a fiatal papok is tudják, hogyan kezelni ezt a témát, és hogyan tudják ezt beleépíteni a lelki szolgálatba.
Miből áll egy ilyen tanfolyam, ahol az ördögűzésről tanulnak?
Igen, ez egy nagyon jó megszervezett kurzus, és a legionáriusok az egzorcisták segítségével ajánlják fel ezt a kurzust papoknak, de más emberek számára is, akik vagy papokat kísérik az imádságban egy ilyen fajta ördögűzési szolgálatban. Fontos volt megkapni egy ilyen többféle megközelítést, teológiai, kánonjogi, orvosi, pszichiáter és más szempontból ezt a témát megközelíteni, és olyan emberekkel találkozni, akik ilyen szolgálatban vannak, például híres egzorcisták Olaszországból, mint Bamonte atya, vagy Burgos atya, akik sok évtizede szolgálatban vannak, és segítenek az embereknek. Nagyon fontos a mai embereknek is, hogy meglegyen ez a szolgálat, mivel minél több és több ember sajnos beleesik, vagy a mágiába, vagy ezoterikus gyakorlatokba, reikibe, jogába, akkor vagy sátánizmusba, vagy különböző fekete vagy fehér mágiában. És ez mind egy kapu lehet az ördögnek, hogy csináljon roblást a lelkünkben, vagy hogy addig is elmenjen, hogy megszálljon egy embert. Látom, hogy Amerikában is sajnos nagyon növekszik a sátánizmus, meg minden másik fajta ezoterizmus. És fontos, hogy a fiatal papok, ez az új generáció is meg tudja közelíteni ezt a témát és segíteni az embereknek. Inkább azért is szeretnénk felajánlani ezt a kurzust a szemináriumban, hogy jó alapokat kapjanak. Mert ha egy fiatal pap nem hall semmit a szemináriumban, és utána kimegy a szolgálatra, akkor nagyon könnyen bemehet egy csapdába, vagy nem érti meg az egészet, és bajok lehetnek. Inkább fontos ezt a témát felajánlani a papi nevelésben is.
Röviden ismertetni ezt a programot, tehát előadások formájában tanultak erről, vagy voltak mondjuk tapasztalatmegosztás, egyéb párbeszéden, vagy interaktív tevékenységen alapuló részei is ennek a kurzusnak?
Igen, az első a teológiai, és angyalokról és démonokról beszélgettünk, akkor dogmatikai szempontból, mert ez is a hitünknek egy igazsága, hogy az ördög is sajnos létezik, és hogy az ő feladata az, hogy minél több ember elkárhozzon. Ezért fontos, hogy Jézusnak a szolgálatában is Jézus is egy ördögű üző volt. És ezt a szolgálatot adta át az tanítványainak is. Ezért fontos, hogy a mai papok meg püspökök is ugyanúgy tudják kezelni ezt a valóságot és segíteni az embereknek.
Ferenc pápa is gyakran említi megnyilatkozásaiban, hogy a mai világban az emberek úgy gondolják, hogy ez a fajta valóság nem létezik, amit mondjuk ördögnek nevezünk, amit nyilván nem egy ilyen szőrös talpú valamiként kell elképzelni, de valójában tényleg kihalóban van az a katolicizmusban is, hogy ezt az oldalt komolyan vegyék az emberek. Éppen a nagyobb tájékozottsághoz hozzásegít ez a kurzus?
Igen, ez nagyon fontos, ez sokat segít. Valljuk meg őszintén, hogy a második vatikáni zsinat után nagyon sok teológus, meg sajnos hívő, meg pap is kételkedett az ördögi létezésben. És ez biztos, hogy az egyházi hitnek nem jó. Azért, mert az ördögnek az a jó, ha az minél több ember gondolja, hogy ő nem létezik. Mert akkor még jobban tudja ellátni a feladatát. De most látok egy különbséget. Több ember, több pap most már belátja ezt a szükségletet?
Igen, az utóbbi évtizedben magyar papoktól, határon túli közösségekben szolgálatot teljesítő papoktól is érkeznek visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy egyre többször, jó, nyilván nem nagyon sokkal, de hogy a korábbi időszakokhoz képest több ilyesféle esettel találkoznak. Ennek a kurzusnak az elvégzésével hogyan vérteződnek fel ilyen esetek kezelésére?
Mivel én szeretnék tanítani ezt a kurzust a szemináriumban, ezért jöttem erre a kurzusra. Valószínűleg nem fogok foglalkozni ördöghűzéssel, de nyitott vagyok, ha az egyház úgy véli, hogy szükség lesz, hogy segítsek ebben a szolgálatban. Mindenféleképpen fontos, hogy a fiatal papok tudják erről a témáról, és hogy mit lehet nyújtani az embereknek, meddig tudnak menni ők. Például imádkozni egy felszabaduló imát, és biztos, hogy az első interjú nagyon fontos, mert a ilyen esetek először a plébánosokhoz mennek. Ha például ilyen problémával küzdenek, azért ez a pap, ez a plébános meg fogja tudni ítélni, hogy itt tényleg egy ördög megszállottságról van szó, vagy egy pszichai problémáról. Azért is nagyon fontos, hogy mindegyik pap tudja ezt kezelni, ezt a témát.
Azok a püspökatyák vagy papok, akik érdeklődnek ez iránt, és fontosnak tartanák, hogy a papjaik részt vegyenek ilyen kurzuson, hol találnak információt, hogyan működik a tanfolyamra való jelentkezés?
Minden nyáron, májusban van egy ilyen egyhetes kurzus, nagyon intenzív kurzus, ami több szemszögről kutatja ezt a témát Rómában, a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen. És ez minden jövőbeli exorcistának, ez fontos, de vannak másik kurzusok is, például az exorcistáknak van egy másik fajta kurzus is, amit meg lehet találni információkat a Regina Apostolorum honlapján. Ezen a kurzuson 200 meg 300 között vettek részt, és nagyon jó kurzus, egyik legjobb közül tartozik biztosan.
Gorán atya az elmúlt évtől kezdve Washington közelében egy papi szemináriumban tanít, és nevelői szolgálatot lát el. Mi a helyzet egy ilyen amerikai szemináriumban? Nyilván egy magyar pap számára sok különbség vagy érdekesség lehet.
Igen, ez legnagyobb amerikai szeminárium. 165 kispapunk van. Több mint 20 egyház megyéből jönnek, és nagyon jó papnevelést kapnak, nagyon jó híre van ennek a szemináriumnak, a neve Mount St. Mary Seminary. Marylandben, Emmitsburgban, ahol Saint Marian Seton el van temetve, és ahova járt egy nagyon fontos amerikai mártír, lesz Stanley Rutter, Oklahoma-ba, oda járt szemináriumba. Mielőtt visszament Guatemala-ba, hogy szolgálja a népét, ott volt a szemináriumban, és imádkozott, hogy visszamenjene, vagy nem, mivel tudta, hogy meg fogják ölni. Egy ilyen listán volt. és visszament, és 80-as években megölték Guatemalában. Szóval ez a szeminárium nagyon érdekes, mert ott van a Lourdes barlang, és egész Amerikából jönnek oda, a grottóba, Emmitsburgba, akkor van ez a Szent Mária, Anna Seton, meg ez a boldog Stanley Rutter. Szóval három szent kapcsolódik ehhez a helyhez. És azt tudok mondani, hogy számomra egyik legfontosabb szolgálat az egyházban a papnevelés. Mert ha jó és szent életű papjaink vannak, akkor ők tudják szépen gondozni a híveket és a plébániákon, és azért mondom, hogy így lehet legjobban most pillanatnyilag segíteni az egyháznak, hogy jó és szent életű papokat neveljünk. Az is érdekes, hogy kb. 80% a kispapok között amerikai. Szóval ott is van még hivatás. Habár ott is egy nagy háború van a jó és a rossz között, ahogyan tudjuk, de ott is nagyon sok jó katolikus család van, akik iskolasztatják a gyerekeiket otthon, több családos 8-10 gyereket nevelnek föl, és leginkább ilyen családokból is származnak a papok. Nem lehet csak rosszat gondolni Amerikáról, nagyon sok, sok jó folyik ott, és néha mi nekünk ilyen előítéleteink vannak. Én inkább rá buzdítanám a magyar híveket is, hogy több gyereket szüljenek, és akkor lesz biztos több pap is. Mert most nagy szükség van jó papokra, de nagyon kevés a hivatás. De ha nincsen gyerekünk, nem lesz papunk sem. Azért kérem a magyar híveket, hogy örömmel vállalják ezt a feladatot, nem mindig könnyű, de sok jót lehet tenni.
Igen, abból a szempontból is nagyon érdekes Amerikában vizsgálni a katolikus egyház helyzetét és állapotát, mert emlékszem még a Quebeci eukarisztikus kongresszuson, ahol statisztikákat is közzétettek. Az Egyesült Államokból a képviselők büszkén mondták, hogy a vasárnapi szentmise, vagy egyáltalán a szentmise látogatottság az még mindig 50% körül van, míg ugye tudjuk, hogy Európában 10% alatt, még a legvallásosabb országokban is. Tehát valóban, amit Gorán atya mondott, hogy rengeteg jó gyakorlat van az Egyesült Államokban, az egyházban, amely számunkra is alapvetően követendő és átveendő lenne.
Igaz, igaz, ez így van. Látok jövőt, és ott is mernek kiállni a hit mellett, nagyon sok katolikus, ott a törvény, a törvényhozók is, vannak sokan, akik támogatnak a keresztény értékeket, akik abortusz ellen mennek, akik eutanázia ellen mennek, és támogatnak a hitet nyilvános helyeken is. Szóval nagyon sok jó történik Amerikában is. És itt látom Európában, mintha ez a témák lassan nem is annyira fontosak lennének. Meg katolikus országokban sem. Az emberek nem állnak egy ilyen keresztény érték mellett.
Igen, ilyen téren az Egyesült Államokban sokkal vokálisabb. Igen. A katolikusoknak a megnyilatkozása, kiállása, állásfoglalása. Ez egy nagyon érdekes valóság, amit mindig öröm tanulmányozni és megtapasztalni.
Igaz.
Gorán atya, nagyon szépen köszönjük ezt az értékes beszámolót, és hogy megosztotta a gondolatait, akár más magyar papok, akik érdeklődnek, forduljanak a Regina Apostolorum Katolikus Egyetemhez, és várjuk vissza júliusban Rómába, amikor ismét egy másik kurzuson vesz részt. Reméljük, hogy majd arról is beszámol a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen! Minden jót kívánok minden hallgatónak! Isten velük!
Isten áldja amerikai szolgálatát. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
Korán Jovicsics atyával, kánonjogásszal készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, június 9-én megtörtént a választás, és okkal remélhettük, hogy a közélet csendesebb lesz. Nos, ha nem is azonnal, de tény, hogy csökkent a hangerő. Az oszlopokat elborító temérdek plakátból is már csak egy-egy árválkodik, és kissé groteszk nézni a széles mosolyú aspiránsokat, akikről ma már tudjuk, hogy nem kaptak bizalmat a polgároktól. Egerben rekordszámú jelölt mérette meg magát, összesen 8-an gondolták úgy, hogy alkalmasak lennének a város vezetésére, a 10 körzetben pedig több mint 70 jelentkező volt. És hát persze voltak nagy meglepetések. A magabiztos, sok 10 milliót költő, valóban profi kampányt folytató politikusból nem kért a város, míg a szerényen jelenlévő, éppen csak szórólapozó személy listán bejutott a testületbe. Az a furcsa helyzet állt most elő, hogy az önkormányzati testületekben szép számmal ülnek még olyanok, akik a választási eredmény tükrében tudják, hogy októbertől nem lesz helyük a közgyűlésben. Kedves hallgató, véget ért a tanév. Az utolsó napok már inkább vidám szórakozással teltek az iskolában, a jegyek lezárva, bizonyítványok kitöltve. Egy év munkájáról mutatnak mérleget ezek a számok, és olykor talán nem is tudjuk, mennyi fáradtság, könny, vagy éppen öröm van mögöttük, és hogy mekkora a különbség egy éppen hogy ötös és egy stabil jeles osztályzat között. De ez most már mindegy is. Jön bő 2 hónap, amikor a fiatalság egyik legfőbb feladata, hogy pihenjen. Persze nem mindegy, hogy a nyári hónapok csak úgy elfolynak, vagy tényleg történik valami érdemleges, szereze élményeket, tapasztalatokat. Jó magam, szívesen emlékszem vissza életem ezen szakaszára is, amikor a tanév végével elképesztő felszabadultságot éreztem. És a nyár része volt középiskolás koromtól a munka, és ennek sokat köszönhetek. Voltam forgalomszámláló, kőműves mellett segédmunkás, lakatosinas, zöldségárus, mezőgazdaságban napszámos, szállító, rakodó munkás, és még sok minden. És ha már munkáról van szó, jó 2 héttel előbb kezdődött az aratás. Régebben azt mondták, Péter Pálkor vágnak neki a munkának, most azonban az időjárás miatt korábban elkezdték. Hiába élünk modern korban, amikor sok minden elvonja a figyelmünket, az aratás valahogy mégis egy olyan esemény, amely sokak számára érdekes, mintha legmélyünkben még mindig ott lenne az az ősi kapcsolódás a természethez, a mindennapi kenyér szó szerinti és lelki jelentéséhez. A Szentírásban is számos helyen olvashatjuk, Jézus példabeszédeiben is. Az egyik legismertebb Lukács evangéliumában található: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. És ez mind a mai napig aktuális, gondoljunk csak a papszentelésre. A népi hiedelemvilágban, a szólásokban, hasonlatokban is ott van az aratás, a kenyér. Kenyerének javát megette, mondjuk arra, aki éltesebb korban van. Nem csak kenyérrel él az ember, vagyis a puszta táplálékon kívül másfajta eledelre is szükségünk van. Ha valaki alkalmazásban van, a gazdája kenyerén él, hiszen ő a kenyéradója, akivel összeveszvén kenyértörés lehet a vége, de ha lekenyerezik, megoldódhat a vita. A jó barátom a kenyeres pajtásom, és még folytathatnánk ezt a sort. Egyik kedvenc versem Petőfi Sándor Fekete kenyér című költeménye, mely a gyermeki szeretet egyik leglíraibb kifejezése. Néhány sor az egész mégis magával ragadó. Miért aggódó lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs ide hazatán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az. Add csak elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem, a fekete, mint máshol a fehér. Az aratás a régi világban mindig ünneppel járó munka volt. Sok fáradtság után betakarították a termést, mely egész évre eledelt jelent. A magyarság hitével szinte minden munkálatra kérte, kéri Isten áldását és oltalmát, és a szűzanya közbenjárását. Ezért is nevezik sarlós boldogasszonynak azt az ünnepet, mely az aratás eredeti kezdetén van, és az egyház a Jézust méhében hordozó boldogságos szűz Erzsébetnél tett látogatására emlékezik. Tulajdonképpen Jézus és keresztelő Szent János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Talán nem véletlen, hogy a magyar ember, mielőtt a kenyeret megszegi, keresztet rajzol rá.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Uram, kiragadtál engem a halálból, életre keltettél, míg mások sírjukba szálltak. Szentek, énekeljetek az Úrnak, háladalt zengjetek. Könnyes esték után boldog hajnalra ébredünk. Olvasom a 29. Zsoltárban. Emberi sorsunk a halállal szembesítve válik a legnagyobb rejtélyé. Az embert nem csak a fájdalom és a test fokozódó bomlása gyötri, hanem mindinkább a rettegés attól, hogy örökre kialszik élete. Igaza van abban, amikor szívének ösztönzésére írtózattal utasítja el azt a gondolatot, hogy személyisége teljesen szertehull és végképp megsemmisül. Az örökké valóság magját hordja magában, és ez föllázad a halál ellen, hiszen nem vezethető vissza pusztán az anyagra. A technika összes próbálkozásai, bármi nagyon hasznosak is, nem képesek elcsendesíteni az ember szorongását. A biológiai életkor meghosszabbítása ugyanis nem elégíti ki a továbbélésnek azt a vágyát, mely kitéphetetlenül benne gyökerezik az ember szívében, tanít a II. Vatikáni zsinat. Gyakran azoknál, akik legjobban félnek a haláltól életükben, szerte foszlik a rettegés, amikor a halál beköszönt. Krisztus megsemmisítette a halál büntetés jellegét, a mi halálunk az ő halálában eltemettetett. Ezentúl az ő halála kiált értünk irgalomért, s az Atya a mi halálunkban fia halálának megjelenítését látja. Egy bizonyos nézőpontból minden áldozat egyszer s mint egyik formája a halálnak, de ugyanabban a pillanatban az élet cselekedete is, az élet igazságának igenlése. Valahányszor a szeretet egy résznyi halált elfogad, ezzel együtt igent mond az életre is. Áthidalja a benne lévő ellentmondást, hogy mi magunk az élet útján előre haradjunk. Tudjuk ugyan, Uram, hogy életünk a halálban megváltozik, de meg nem szűnik, mégis félünk a haláltól. Mindnyájan félünk, én is. Nem tudunk újongani az örök életben való hitünk ellenére sem. Túlságosan arra fordítjuk szemünket, amit elvesztünk, s kevésbé arra, amit nyerünk általa.
A vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája, majd az ökumené következik. Az egyórai hírek után jön a cseperedő, a kisgyermekekkel, kisgyerekes családokkal foglalkozó műsorunk, aztán pedig a Silhouette női magazin, Zirig Árpád édesapával, média családért díjazottal Domán Vivien beszélget a közelmúltbeli apák napja apropóján. A két órai hírek után a Gaudete jön, majd a Karitász percek, 3 órakor híreket mondunk, majd a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora jön, egy siroki útmenti feszület felújításáról hallanak, aztán megtudhatják, hogyan járt Csigaboga a gyöngyösi motorversenyen. A kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, a szürkehályogról volt szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a műsor készítésében munkatársaim voltak ma Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolesár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debner Ádámot hallották.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.